Szeretettel köszöntöm a testvéreket gyülekezeti Biblia iskolánk 19. alkalmán. A mai témánk a hit. Mi a hit? Ez az első kérdés, amire keressük ma a választ. A felvilágosodás kora óta a hit szó sokak számára a tudás alacsonyabb szintű formáját jelenti. A hit az átlagember számára egyfajta részleges ismeretet jelent, amit bizonytalanság jellemez, tehát vagy a bizonyítékok hiányán alapul, vagy olyan bizonyítékokon, ami alkalmatlan arra, hogy teljes mértékben meggyőzzön. Ez az elképzelés él sok ember gondolataiban, a hittel kapcsolatban. A filozófia szerint a hit szilárd elkötelezettség egy olyan meggyőződés mellett, amit meglevő bizonyítékok alapján nem lehet kellőképpen igazolni. A keresztény teológia felől szemlélve azonban ez a meghatározás helytelen. A keresztény teológia másképpen áll hozzá a kérdéshez, másképpen határozza meg a hit fogalmát. Hiszen a hit nem csak azzal foglalkozik, hogy a dolgokat, különösképpen az Istennel kapcsolatos dolgokat hogyan lehet megérteni, hanem azzal is, hogy hogyan lehet elérni az üdvösséget. És itt már látjuk azt, hogy többről van szó, mint ismeretről tudásról. Üdvösség útja, üdvösségre vezető dolog is egyben a hit. A hit klasszikus evangéliumi értelmezésének a legjelentősebb megfogalmazója kétségkívül Luther Márton, aki a középkori különböző skolasztikus fölfogással szemben a hitnek egy evangéliumi értelmezését adja. Luther kiinduló pontja az volt, hogy a bűneset először és elsősorban a hittől való elszakadás. Bűneset következtében az ember elszakadt a hittől. Hiszen a hit nem más, mint igazi kapcsolat Istennel. A bűnesetben ez az igazi Istennel való kapcsolat szakadt meg, romlott meg. Ahhoz, hogy hitünk legyen, tehát úgy kell élnünk, ahogyan Isten elvárja tőlünk. Luther hitfogalmát három pontba lehetne összefoglalni. Először is a hit jelentősége elsősorban személyes és nem történeti. A hit nem egyszerűen történeti ismeret. Luther szerint az a hit, amely csak az evangélium történeti megbízhatóságán alapul, nem megtartó hit, nem üdvözítő hit. A megtartó vagy üdvözítő hit az, ha hiszünk és bízunk abban, hogy Krisztus személyesen értünk született, értünk vitte véghez az ő üdvözítő munkáját. Tehát a hitnek Luther egy ilyen személyes jellegét emeli ki. Több, mint történeti ismeret, a hitnek van egy személyes oldala. Másodszor a hit összefügg az Isten ígéreteibe vetett bizalommal. A hitnek a bizalom egy fontos része. A hit a bizalom elemét is magába kell, hogy foglalja. A hit nem csak hiszi, hogy valami igaz, hanem kész e hit alapján cselekedni is. Luther egy hasonlattal él, azt mondja, hogy a hit nem csupán az, hogy hisszük, hogy létezik egy olyan hajó, amelynek segítségével keresztül tudunk menni egy folyón vagy egy tengeren, hanem a hit azt is jelenti, hogy felszállunk erre a hajóra, és rábízzuk magunkat. Tehát a hit egyben bizalom is, és a harmadik Luther hit meghatározásában az, hogy a hit a hívő embert Krisztussal egyesíti. Tehát a hívő dicsekedhet és büszkélkedhet mindazzal, ami Krisztusé, mondja Luther, mintha az a sajátja lenne. És minden, ami a hívőjé, azt Krisztus a sajátjának tartja. A hit egyesíti a hívőt Krisztussal. Mi református egyházunk hittana, dogmatikája ezt a klasszikus meghatározást adja a hitről. Az újjászületés magva és gyümölcse a hit. Az újjászületésről már volt szó, tehát az újjászületésnek a gyümölcse magva a hit. Istennek bennünk végzett kegyelmi munkája az üdvösség alkalmazása során, különösen a hit ajándékában és felébresztésében jelentkezik. Vagyis a hit nem a mi emberi produktumunk, nem mi tesszük magunkat hívővé, hanem Isten tesz azzá, Isten munkálja bennünk a hitet. Nem általános hitre vagy buzgóságra biztat és hív el bennünket Isten a Szentlélek által, hanem Krisztusban való hitre. Mert az ember egyedül nem mehet Istenhez, csak közben járó Krisztus által. Ő az út. Tehát az Atya hív a Fiúhoz, a Fiú pedig visz, vezet az Atyához. A hit fogalmát a Szentírásban, az ószövetségi héber nyelven egy olyan szó fejezi ki, amelynek a jelentése szilárdság, megbízhatóság, hűség. Tehát a hit nem más, mint szilárdság, megbízhatóság, hűség. És ennek az ószövetségi héber szóból származik az, amit az ámen szóként ismerünk, amit a mi atyánknak a végén is mondunk, ámen, úgy legyen, bizonnyal úgy van. És így mondhatjuk azt is, hogy az apostoli hitvallásban, amikor elkezdjük a hitvallást, és azt mondjuk, hogy hiszek, és amikor befejezzük, és áment mondunk, ugyanazt a szót használjuk bibliai értelemben, a hitnek azt a kifejezését, amely jelenti szilárdságot, megbízhatóságot, hűséget, amit megvallok, és amiben bizonyos vagyok. A görög, újszövetségi görög nyelv a Fidesz szót használja, ennek a szónak a jelentőse meggyőzni, követni. A hit tehát meggyőződés, követés is. Ezt az újszövetségi görög szót két fajta értelemben is használja az újszövetség. Egyrészt jelenti Krisztusról szóló apostoli tanításnak az elfogadását, a hit, a pistis szó, és a Fidesz szó latinul, tehát Krisztusról szóló tanítás elfogadása, másrészt Krisztusban való személyes bizakodás. Ez is jelentése ugyanennek a szónak. Itt tehát a hit az, amit az újjászületés által kapunk, nem a mi képességünk, hanem Isten hatalmaz föl rá, Isten ajándékai is mondhatjuk, és ebben nagyon találó az, ahogy a János evangéliumában olvassuk az elején, János evangélium a bevezetésében, innen idézek egy igerészt a János első fejezetéből, a 9. verssel. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba, a világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. És itt jön a lényeg. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Tehát János evangélista így fogalmazza meg, hogy a hit az Isten ajándéka, akiknek Isten megadta azt, hogy befogadják az ígét, Jézus Krisztust, azok Isten gyermekeivé lettek, felhatalmazta őket arra, hogy higgyenek a Krisztus nevében, és ők nem testből, vérből, hanem Istentől születettek. A Biblia több helyen is meghatározza a hitnek a fogalmát, találhatunk ilyen igerészeket is. Az Ószövetségben az egyik ilyen meghatározás az Ézsaiás könyvében, az Ézsaiás 7.9, 7. rész 9. verse, ahol ezt olvassuk. de ha nem hisztek, nem maradtok meg. Ha nem hisztek, nem maradtok meg. Itt a héber eredetiben egy szójáték van, ugyanennek a héber szónak, amiből az ámen szó van, ennek a használatát találjuk itt is. Álhatatosnak lenni, kitartónak lenni, megbízhatónak lenni, hűnek lenni, igaznak lenni, így is lehet fordítani ezt a kifejezést. Tehát ha álhatatosak nem lesztek, ha kitartóak nem lesztek, ha hűek nem lesztek, ha igazak nem lesztek, nem maradtok meg. A megmaradás feltétele a hit, vagyis álhatatosság, kitartás, megbízhatóság. Másik az új szövetségből, a zsidó levélből, a 11. részben olvassuk azt, ahol a zsidó levél felsorolja a hit hőseit, és itt az első mondat ez, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A zsidó levél 11. rész első verse, szerint tehát a hit a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. És még egy idézet az új szövetségből, János, az ő levelében, első levél 5. részének 4. versében ezt mondja, mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Egy másik szép és sokat mondó meghatározás. Ez tulajdonképpen egy bevezető volt, amit eddig elmondtam, és ahogy a előttünk levő vázlaton is látjuk, most először a hit fajtáiról beszéljünk, többféle oldalát, fajtáját különböztethetjük meg a hitnek. Beszélhetünk történeti hitről, vagy más néven ész hitről. Történeti hit az a hit, amikor valaki a kereszténység igazságait csak egyszerű, értelmi úton akarja jóváhagyni és elfogadni. Ez azonban önmagában még nem elég az üdvösségre. Nem elég az üdvösségre az, hogyha bizonyos ismeretünk van, és abban egyet is értünk, hogy amit a Biblia mond, az úgy van. Ez még csak a történeti hit. Ezért nevezik a történeti hitet, hitnek, mert a Szentírás egész tartalmát csak történeti módon nézi, tárgyalja és fogadja el igaznak, anélkül, hogy a szívét megérinteni. Tehát mint egy ismeretként, de a szívét nem érinti meg. Ez a történeti hit mégis kell az üdvözítő hithez. De maga még nem üdvözít, mert ez még csak betűhit. Ez még csak a fejben, az értelemben, az észben székel. Ez még nem tisztítja meg a szívet. Nem győzi meg a világot, ez még nem terem gyümölcsöket. Ez a hit meghagyja az embert olyannak, amilyen volt. Ez a hit nem vezet hitvallásra, ezért úgy is nevezi a Biblia, hogy ez halott hit. Tehát aki tisztán az értelem, az intellektus által akarja az Istent megragadni, ez még kevés. Calvin azt mondja, hogy burkolt hit, ezt a kifejezést használja, amit a hit előkészületeként értelmez. Első lépés, de még nem a teljes hitet jelenti. Csak kezdete a hitnek, mondja Calvin. Két idézet kapcsolódik ide, ami a vázlaton is előttünk van. Az egyik a Jakab levél, ahol ezt mondja Jakab apostol a 2. rész 19. versében. Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek tőle. Ez az ész hit vagy történeti hit. Ilyen hitük van az ördögöknek is. Ők tudják, hogy van Isten. Nem is tagadják, félnek és rettegnek is tőle, de nem engedelmeskednek az Istennek, nem akarják megtartani az ő akaratát. Mondhatnánk azt is, hogy az ilyen hit az ördögi hit. Hiszik és rettegnek az Istentől. Vagy a másik, ugyanitt Jakab levelében a 26. vers, mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Vagyis halott hit, az a hit, amelynek nincs gyümölcse, nincsen cselekedete, az a hit, amely nem engedelmeskedik az Istennek, nem cselekszi az Isten akaratát, az halott önmagában, mondja Jakab apostol. Aztán beszélhetünk a ideig való hitről, vagy érzelmi hitről. A Máté evangéliumában olvassuk Jézus példázatát, a Máté 13:20-21. versét idézem itt. Máté 13:20-ban azt olvassuk, akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az ígét, és azonnal örömmel fogadja. De nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, és amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Ugye itt Jézus a magvető példázatában többféle lehetőségről, talajról beszél. Ez az egyik, a sziklás talaj, ami jó példája az ilyen ideig való hitnek, vagy érzelmi hitnek. Nem gyökerezik meg, nincs gyökere ennek a hitnek. Egy ideig úgy tűnik, mintha valami elindulna, de amikor jön próbatétel, üldözés a hit miatt, az ige miatt, a vallás miatt, akkor azonnal eltántorodik. Az igazi hit természeténél fogva mindig elveszíthetetlen. Azonban mégis beszélhetünk valóban idéglenes vagy szalmalánk hitről, ami, mint látjuk, nem igazi hit, de mégis használjuk ezt a kifejezést, hogy idéglenes vagy szalmalánk hit. Az ideig való hit tehát olyan hit, amely a nyomorúság vagy az üldözés folytán már nem tud megállni, mert nincs igazi gyökere, és itt van a probléma, hogy nincsen igazi gyökere. A kérdés az, hogy ez a hit, ameddig látszólag fennáll, addig igazi hitnek tekinthető-e egyáltalán. Az ilyen ideig való vagy érzelmi hit abban a kis időben, amíg volt vagy létezett, ez igazi hit volt-e? Vannak olyan keresztény tanítók, tanítások, amelyek ezt is egyfajta hitnek nevezik. Ez a fajta álláspont az, akik úgy gondolják, hogy a hit elveszíthető. E nézet szerint lehetséges, hogy valakinek van egy ideig hite, és aztán elveszíti ezt a hitet. Mi református hitünk azonban azt mondja, a református hitvallásunk, hogy nem, a hit nem veszíthető el. Aki egyszer Istentől megkapta a hit ajándékát, az nem tudja elveszíteni a hitet, ha igazi hite van. Az ideig való hit nem megigazító hit, nem üdvözítő hit, azért, mivel megtérés nélkül való. És a gyökere az igazi hitnek mindig a megtérés. Ha igazi és őszinte megtérésből gyökerezik, akkor az valódi, üdvözítő hit, és az el nem veszíthető. Református hitvallásunk szerint a megtérésből fakadó, újjászületésben gyökerező hit Isten ajándéka is nem lehet elveszíteni. Aztán van olyan, hogy csoda hit. Máté evangélium a 9. részének 2. verse, és íme vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt, amikor Jézus látta a hitüket, így szólt a bénához, bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid. És több ilyen történetet is olvasunk a Bibliában, amikor valaki így fordul, valakik így fordulnak Jézushoz, csodát várnak tőle, gyógyítsa meg a beteget, segítsen a bajba levőn. Ennek egy másik esetét olvashatjuk az apostolok cselekedeteinek könyvében, a 8. részben, ahol Simon mágusról olvasunk. Azt mondja itt a 11. verssel az apostolok cselekedeteinek könyve. Hallgattak rá, mármint Simon mágusra, mert varázslásával már jó ideje ámulatba tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek, férfiak és nők egyaránt. Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. de szép példáját látjuk ennek, hogy milyen az a csodahit. Egyrészt látjuk azt, hogy amikor ez a Simon mágus varázslással ámulatba ejti az embereket, akkor akik benne hisznek, azok egy ilyen csoda hitben, egy ilyen mágusban hisznek, aki különböző hókusz-pókuszokkal, ördögi praktikákkal ámulatba ejti az embereket. És aztán látjuk magát ezt a Simon mágust, aki nem jut hitre tulajdonképpen, de szeretné azokat a jeleket és csodákat ő is megtenni, amelyeket Isten szent lelke az apostolok Fülöp evangélista által véghez vitt. Látszólag megkeresztelkedik ő is, csatlakozik a gyülekezethez, és elámul, és szeretné megvásárolni, aztán olvassuk, pénzért ezt az adományt, hogy ő is képes legyen ilyen csodákat tenni. Ez a tipikus példája az ilyen csodahitnek. És még egy másik, Máté evangélium a 7. részéből, 22. vers, itt Jézus mondja, sokan mondják majd nekem ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben üztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sosem ismertelek titeket, távozatok tőlem, ti gonosztevők. Tehát ez Jézus ítélete az ilyenfajta csodahit művelői, vagy ebben bizakodók felé. A csodahit annak a hite, hogy velünk vagy általunk csoda történhet, Isten ereje által. Az üdvözítő vagy igazi hitben is benne van ez is, a csodahit is, hiszen a hívő ember is hiszi azt, hogy Isten ereje által történhetnek csodák, és ez lehetséges. A baj ott van, hogyha valakinek nincs teljes hite, csak csodahite, és ez a csodahit önmagában állva, az üdvözítő hittől elszakítva, olyan, mintha valaki csak az Istentől a csodákat várná, csak az Isten minden hatóságát szemlélné, de az Isten üdvözítő kegyelmét nem. A teljes hitre Isten üdvözítő kegyelme is szükséges. És akkor milyen az igazi hit, az üdvözítő hit, vagy élő hit? János evangéliumában azt olvassuk, a 3. rész 33. verse. Aki befogadta bizonyságtételét, az pecsétettet arra, hogy Isten igaz, mondja János evangélista. Tehát a hit azt jelenti, hogy befogadom Krisztus bizonyságtételét, ez azt jelenti, hogy pecsétet tettem arra, hogy az Isten igaz. Másik meghatározás, aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta, olvassuk a János 3. rész 36. versében. Vagyis itt azt látjuk, hogy a hitnek cselekedete van. Ugye Jakab is erre figyelmeztetett minket, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. A hitnek a cselekedete pedig az, hogy engedelmeskedek a fiúnak. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik, tehát nem fogadja be a fiút, nem engedelmeskedik, az nem lát életet. Aki befogadja, aki hisz a fiúban, az engedelmeskedik. Tehát a hitnek cselekedete van, és ugyanezt olvassuk a János evangélium első fejezetében is, amit már idéztünk. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Itt is a hangsúly a befogadás tettén van. Tehát aki befogadta, azt felhatalmazta arra, hogy Isten gyermeke legyen. Itt tehát elmondhatjuk azt, hogy az üdvözítő hit micsoda. Különbséget kell tennünk az üdvözítő hit és az általános hit fogalma között, amely az emberi természethez tartozik. Az ember természete szerint úgy teremtetett, Isten képmására teremtett ember, része volt az, hogy ismerte a bűneset előtt az ember színről színre az Istent. Ez a kapcsolat, a hitnek ez a kapcsolata a bűnesekben megromlott, ezt elveszítettük. Ezért van szükség a megváltásra, arra, hogy Isten Jézus Krisztus által, a Szentlélek munkája által helyreállítsa ezt a bűnesekben megromlott kapcsolatot, és ez a helyreállított kapcsolat a hitnek egy új formája, az üdvözítő hit. Az üdvözítő hit tehát nem mint idegen elem jut a természetünkbe, hanem csak egyszerűen helyreállítása annak, ami eredetileg is az emberi természetünkhöz tartozott. Ez volt a normális állapot, hogy hiszünk az Istenben, hogy kapcsolatban vagyunk az Istennel, élő, mindennapi kapcsolatban. Ez megromlott a bűnesetben, és ezt állítja helyre újra Jézus Krisztus, hogy ilyen élő kapcsolatunk legyen az Istennel, ez az üdvözítő hit. Az üdvözítő hit tárgya, ez a második pont. Az üdvözítő hit tárgya. A hit tárgya általában véve Isten. Az üdvözítő hit azonban ennél többet foglal magába, tudnélik annak a kapcsolatnak a tudatát, amellyel, mint mi, mint bűnösök, a minden irgalom Istenéhez, vagyis Krisztushoz vagyunk kapcsolva. Tehát nem csak úgy általában hiszünk valamiben, valakiben, egy Istenben, hanem Jézus Krisztuson keresztül vagyunk kapcsolatban az Úrral. Az általános hitnél még csak a mindenható Istenhez, mint teremtőhöz való kötöttségünkről van szó. Az üdvözítő hit tárgya azonban Krisztus. Krisztus nélkül pedig nincs üdvözítő hit. Ennek az üdvözítő hitnek a tárgya, az egész kijelentés. Pál az apostolok cselekedeteinek könyvében, 24. részben olvassuk, így nyilatkozik, de azt megvallom előtted, hogy én aszerint a tanítás szerint, amelyet ők eretnekségnek mondanak, úgy szolgálok atyáim Istenének, hogy hiszek mindabban, ami megfelel a törvénynek, és ami megvan írva a próféták könyvében. Pál tehát a hitét az Ószövetségre alapozva mondja azt, hogy a törvény és a próféták írásaiban minden, ami benne van. És ehhez kapcsolódik maga az evangélium. Az evangélium üzenete, ahogy a János evangéliuma 8. rész 36. verse mondja, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Ez az evangélium. A fiú megszabadít, valóban szabadok lesztek. Calvin ezért mondja azt, hogy a hit Isten igéjén nyugszik. Krisztusnak az igazi megismerése tehát az, ha úgy fogadjuk el őt, ahogyan az Atya felajánlja nekünk. Azaz az ő evangéliumába öltözötten. Mert éppen úgy, ahogyan ő rendeltetett hitünk végcéljául, csak akkor találhatjuk meg a hozzávezető utat, ha az evangélium jár előttünk. A hit elemei, ez a következő harmadik pont, hitnek különböző elemeiről beszélhetünk. Legvilágosabban és tömören összefoglalja ezt nekünk a Heidelbergi K.T. a 21. kérdésben, amikor azt kérdezi, mi az igaz hit? És erre ezt a választ adja a hitvallásunk. Az igazi hit nem csak oly biztos ismeret, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett, hanem azon felül még szívbeli bizalom is, amelyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot, üdvösséget ajándékoz az ő ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért. Itt van. Tehát itt három elemet, három részt különböztet meg a Heidelbergi K.T. Egyrészt azt mondja, biztos ismeret. De a hitnek egy eleme a biztos ismeret, másrészt igaznak tartom, harmadrészt pedig szívbeli bizalom. Nézzük egy picit közelebbről ezt a három dolgot, először az ismeretet. A hithez szükséges az ige ismerete, a Róma, római levél 10. részében 17. vers, így hangzik, a hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. De a hithez szükséges az, hogy mindaz, amit már ismerek, azt igaznak fogadjam el. Az igaznak tartás, az elfogadás is a hitnek a része. Efézusi levélben azt mondja Pál, hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Isten ajándéka, amit én igaznak tartok és elfogadok. És a bizalom, János 1.12, amit már idéztünk korábban, akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. A bizalom tehát valóban a legfőbb eleme és tulajdonképpen magja az egész hitnek. Calvin azt mondja, a hit nem más, mint bizonyosság. Vizsgáljuk meg a hit meghatározásának egyes részeit, mondja Calvin. Ha ismeretnek nevezzük a hitet, akkor nem megismerést értünk rajta, amellyel általában az emberi érzékek aláeső dolgokat szoktuk felfogni. A hit ismerete inkább bizonyosságon, mint értésen alapul. Tehát a hit inkább bizonyosságon, mint értésen alapul. A hit a szív dolga, mondja Calvin. És végül a negyedik pont, a hit kettős természetéről beszélhetünk, mert egyrészt ajándék, felajánlás, Isten ajándéka és felajánlása számunkra, ugyanakkor pedig parancs is egyben. Parancsolja nekünk az ige, hogy higgyünk. Ajándék, ahogy az Efézusi levélben olvassuk, hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, nem tőletek van Isten ajándéka. Calvin ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy a hit kétféleképpen is Isten különleges ajándéka. Egyfelől azért, mert az emberi elmét megtisztítja az isteni igazság megértésére, tehát ez is Isten műve, hogy megtisztít minket, a szívünket, hogy megérthessük az igét. Másfelől pedig azért, mert ebben megerősíti a szívet. A Szentlélek ugyanis a hitnek nem csak elkezdője, hanem fokról fokra növeli is. Mindaddig, míg általa a mennyek országába nem vezet bennünket. Tehát Isten elkezdi bennünk, és végig is viszi a hitben való növekedésünket. Parancs is a hit egyben, ahogy itt két igét találunk, ajándék, felajánlás és parancs. A parancshoz kapcsolódik a Márk 1.15. Itt keresztelő János mondja ezt a mondatot. Betelt az idő, elközelített már az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Itt parancsként hangzik el, hogy higgyetek az evangéliumban. Másik pedig az apostolok cselekedeteiből, amikor Pál és Szilász Filippiben börtönbe kerülnek, aztán Isten kiszabadítja őket, börtön falai megrepednek, a láncok lehullanak, és a filippi börtönőr fölteszi a kérdést, hogy mi kell ahhoz, hogy ő is keresztény legyen, és ezt válaszolják neki, ez a 16. rész 31. verse, ők pedig így válaszoltak, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Hát itt is parancsként hangzik el, higgy az Úr Jézusban. Hitnek tehát kettős természetéről beszélhetünk, parancsként hangzik felénk, hogy higgyünk, ugyanakkor mégis ajándék nem tőlünk függ, hanem Isten ajándéka, Isten felajánlása, amire mi igent mondunk. Ennyit szerettem volna elmondani ma.